Amikor egy fontos erőforrás kiesik, mit taníthatnak nekünk a vörös hangyák hálózatai? Hát mielőtt ebbe belekezdenénk, ez egy kutatásról szól, ez a cikk, ami a Hunren Ökológiai Kutatóközpont oldalán megjelent, és ez egy Amerikában folyó kutatás. Hát hogy került egy magyar Amerikába? Hogy kapcsolódott be ebbe a kutatásba?
Kicsit pontosítok, mert ez nem csak amerikai, hanem ez egy amerikai és brit közös kutatás volt. Egyrésztről Amerikában két egyetem, a Harvey Mudd College, illetve a Washingtoni Állami Egyetem, és Európából pedig a Yorki Egyetem vett részt ebben a kutatásban. Én a Yorki Egyetemen pályáztam meg egy posztdoktori kutatói ösztöndíjat még 2022 őszén, és akkor kerültem oda, és ott dolgoztam egy évet ezen a témán.
De miért egyébként ilyen havasi hangyák nem élnek Magyarországon?
A rokonaik élnek, ugye a vörös hangyák azoknak van több fajuk, amik egyébként közeli rokonságot alkotnak, ezt a taxonómusok úgy szokták mondani, hogy ilyen fajkomplexet alkotnak. Magyarországon is találunk vörös hangyákat, közeli rokonai azoknak a hangyákkal, akikkel én foglalkoztam Angliában, de nem pontosan ugyanúgy viselkednek.
Ez fontos volt egyébként, hogy vörös hangyákat figyeltek meg?
Itt a kutatásnak olyan indítatása volt, hogy először a hangyáknak ezeknek a hálózatait és a hálózatainak a dinamikáját akarták kutatni a kollégáink, és ezt több modellfajt is választottak ki. Egyrészt Floridában élő hangyafajokat vizsgáltak, amik ilyen kiszáradt fa törzsek odvaiban alakítják ki a fészkeiket, és itt a fák mentén, ugye a faágak mentén tudnak mozogni, és további ilyen kis bolyokat létrehozni a fán. Ez volt az egyik vizsgálati rendszer, ami azért volt itt kutatási szempontból érdekes, mert úgymond ilyen kötött pályán tudnak csak mozogni. Másik nagy kutatási rendszer volt, hogy ezek az Észak-Angliában élő vörös hangyafajok ilyen több bolyos kolóniákat tudnak létrehozni. És mivel úgy alapvetően a talajon építnek nagy fészkeket, így az ő úthálózataik kevésbé vannak kötve egy megadott infrastruktúrához, mint ezeknek a floridai hangyáknak a hálózatai, és ez adott egy jó összehasonlítási alapot, hogy jobban megértessük, hogy hogyan fejlődnek ki ezek a hálózatok.
Szerves részei egyébként az erdőknek ezek a vörös hangyák?
Igen, nagyon fontosak. A hangyák eleve nagyon fontosak szinte minden ökoszisztémában. Rengeteg hangya él velünk, még akkor is, hogyha nem is mindig tudatosul ez bennünk. Úgy szokták becsülni, hogy a Földön nagyjából 1000 billió hangya él. Tehát, hogyha az ösztömegüket nézzük, akkor nagyjából az emberiség ösztömegével összemérhető van. A teljes tömegük az erdőkben is a vörös hangyák rendkívül fontos szerepet töltenek be. Ugye hatalmas fészkeket építenek, ugye ezzel egyrészt a talaj szerkezetét is megváltoztatják, a talaj pH-jára is hatással van az a körforgás, amit végeznek a bolyai körül, és ugye rengeteg élelmet gyűjtenek fel, dolgoznak fel, és azért nagyon fontosak az anyagkörforgásban.
Miért lehet azt mondani, hogy hasonló problémákkal küzdenek, vagy szembesülnek a hangyák is, mint mi emberek?
Hát ugye ezek a vörös hangya kolóniák, amiket mi vizsgáltunk, nagyon érdekes hálózatot hoznak létre, ami egyébként hasonlíthat is a mi közlekedési rendszerünkhöz. Ezek azért különlegesek ezek a hangya kolóniák, amiket mi vizsgáltunk, mert több bolyos kolóniákat alkotnak. Alapvetően bele gondolunk, akkor jellemzően egy hangyára gondolunk, ugye van egy bolyuk egy királynővel, és ők nem engednek be oda más hangyákat, hogy védjék magukat, és ugye a boly túlélését biztosítsák. De bizonyos hangyáknál ki tud alakulni az, hogy ők akkor is felismerik egymást egy bolyba tartozónak, hogyha valójában fizikailag már nem egy helyen laknak. És akkor úgymond így át tudnak járni egymáshoz, egymás bolyait meg tudják látogatni. És ezeknek az észak-angliai hangyáknak úgy néz ki az élete, hogy van egy sok bolyból álló kolónia, és ugye azok a hangyák ismertek arról, hogy a munkát meg tudják osztani egymás között. Például vannak, akik ugye a táplálékszerzéssel foglalkoznak, vannak olyan dolgozók, akik meg az utódoknak a gondozásával foglalkoznak a bolyban. Nekik is szükségük van élelemre. Ugye ezt azoktól a hangyáktól szokták elkérni, akik kimennek, és az a dolguk, hogy táplálékot hordjanak be a fészekbe. És ezért egy elég komplex hálózat alakul ki így a sok baj közt. Ugye megvannak a hangyáknak azok az utai, amik ezek a táplálékszerző utak, ezeken elindulnak, ezek fákhoz vezetnek, a fák lombozatában pedig levéltetvek élnek, akik egy cukros mészharmat nevű váladékot választanak ki. Hangyák ezt felszívják, és ezt használják táplálékul, és ezt elviszik a bolyba a többieknek. A hangyáknak van egy nagyon érdekes, hogy nem csak egy rendes, sima gyomruk van, hanem van egy szociális gyomruk is, ami arra szolgál, hogy ezt a folyékony táplálékot meg tudják osztani másokkal, ezt vissza tudják juttatni más hangyáknak. Ez a hálózat úgy néz ki, hogy akkor vannak ezek a táplálékszerző utak, ahol a mészharmatot hozzák be, és vannak a bolyok közötti utak. Ugye itt a bolyok között akkor meg tudják tenni azt hangyák, hogy átjárnak például egy másik bolyba, és onnan kérnek táplálékot, vagy hogyha azt látják, hogy valamelyik boly az alkalmasabb a lárvák nevelésére, akkor oda át tudják vinni a lárvákat esetleg, hogyha az a boly megsérült, vagy csak számukra jobb helyszínen van, például jobb a benapozottsága, és azért melegebb.
De akkor ezek szerint, hogyha mondjuk azt látjuk, hogy egy virágon van például az őszi rózsa, meg a krizantém, ami imádnak a levéltetvek. És amikor látunk hangyákat, akkor ők szoros együttműködésben élnek, nem pedig az, hogy a hangya az viszi a levéltetveket be a bolyba?
Nem igazán, ugye ez úgy néz ki, hogy a hangyák nagyon érdekesek, mely részről a növénytermesztés és az állattartás is megjelenik náluk, és a levéltetvekkel való kapcsolatokat szoktuk hívni ilyen állattartásnak. A levéltetvek úgy működnek, főleg ezek a hangyákkal való kapcsolatuk, főleg ilyen nagyobb fákon lehet megfigyelni. Úgy néz ki, hogy a levéltetvek cukros nedvet szivogatnak a növényekből. Ez jó, mert rengeteg cukor van benne, a szénhidrát, az energiát ad, viszont nem ez az egyetlen táplálék típus, amire szüksége van a levéltetveknek is. Nekik szükségük van ugye még emellett fehérjékre, nyomelemekre is, de ennek nagyon alacsony a tartalma ebben a cukros folyadékban, amit kiszívnak. Úgyhogy sokkal-sokkal-sokkal többet kell kiszívniuk, mint amennyi cukorra szükségük van, és ezt a felesleget kijuttatják magukból. A hangyák pedig ezt szívják fel, és ezért vigyáznak is a legtöbb esetben a levéltetveikre, hiszen úgymond ilyen cukros nedvet választanak ki. Sok esetben megfigyelték, hogy a hangyák akár védelmezhetik is más ragadozóktól az ő levéltetveiket, és ugye azért nem érdemes őket bevinni a bolyba, mert ezek a levéltetvek ugye a növényen tudják ezt a mészharmatot folyamatosan a hangyák számára kiválasztani.
Ahol egyébként megjelennek ezek a havasi vörös hangyák, ott előbb-utóbb kiszorulnak a többi hangyafajok?
A havasi vörös hangyák, ahol élnek, a Nyugat-Európában ott ők őshonos fajnak számítanak, tehát nem invazív hangyák, ezért nem szorítanak ki más hangyákat, sőt, elég jól együtt tudnak élni más hangyafajokkal. Például van egy specializált hangyafaj, magyarul vendéghangyának hívjuk, ami csak és kizárólag a vörös hangyák fészkeiben él. El tudott rejtőzni, a hangyák egymást alapvetően kémiai kommunikáció útján ismerik fel, a kültakarójukra kiválasztanak különböző ilyen szénhidrogén vegyületeket, amik nagyon egyediek, annyira egyediek, hogy legtöbb esetben a boly szinten meg tudják egymást különböztetni. És aki nem viseli ezt a szénhidrogén új lenyomatot, azt a hangyák a fészekből eltávolítják. De sok faj, köztük ez a vendég hangya is megtanulta lemásolni ezt az új lenyomatot, ezt a szénhidrogén új lenyomatot, így ő tudja élvezni a védelmét a vörös hangya fészkeknek. Hasonlóan ezt több egyéb ízeltlábú faj meg tudja tenni, hogy ezek a nagy hangyafészkek külön ilyen élőhelyként tudnak szolgálni az erdőn belül.
És megvannak azok a fák, amelyek köré szervezik a bolyt?
Igen, itt ezeket a hálózatokat úgy vizsgáltuk, hogy térképeket készítettünk ezekről a hálózatokról. Ez a helyszín erre különösen alkalmas volt, mert ott még megvolt az a Angliában jellemző birka legeltetés, akik nagyon rövidre rágják a gyepet, ezért könnyen meg tudjuk keresni a hangyáknak az útjait, hogy hova vezetnek. És ezek a táplálékszerző utak, ezek nagy fák lombozatára vezetnek fel, és ott meg is tudtuk figyelni, hogy a hangyák szépen másznak fel a fán a lombozatra, és az ott élő levéltetveket keresték fel a mészharmatuk miatt.
Egyébként milyen érdekes, hogy amit a hangyák ösztönből építenek ki, ezt a logisztikai hálózatot, és hogy elosztják közöttük, hogy ki felelős a táplálékért, ki a nevelése, stb. Stb. Azt mi emberek tudatosan alakítottuk ki, tehát tanulás útján.
Igen, a hangyák is tanulnak egymástól, és ők voltak az első nem gerincesek, ahol egyébként a tanítás viselkedését leírták. Az, hogy ki milyen szerepet vállal a bolyban, annak egyébként nagy szerepe van abban, hogy hol tart ő az egyet fejlődésében. Ugye a hangyák a fészekben kezdik el az életüket, amikor kikülnek a kis bábjukból, akkor az első szerepük jellemzően az, hogyha már úgyis ott vannak, akkor a többi bábnak a gondozásában vesznek részt. És ahogy egyre növekednek, úgy válthatnak esetleg szerepet, és akkor lehetnek belőlük ilyen táplálékszerző feladatot ellátó, vagy védelmi feladatot ellátó hangyák. De tudnak tanulni egymástól, és kommunikálnak is egymással. A legelterjedtebb és legjellemzőbb formája az a feromonokkal való kommunikáció. Feromonok azok olyan üzenetet hordozó anyagok, amit az állatok a testükön kívülre juttatnak ki, tehát más állatoknak üzennek vele. A hangyák nyelve az jellemzően ilyen feromonokból épül fel, de mivel ugye egy állandó feromon felhőben élnek, néha hangyák szeretnék külön felhívni magukra a figyelmet, hogy mutassanak a többi hangyának valami érdekeset, és ezt sokszor megteszik fizikai jelzésekkel is. Tehát például, hogyha meg akarnak állítani egy másik hangyát, akkor az első két lábukkal dobolhatnak a másik hangya fején. És a tanítás is megjelenik, van olyan hangyafaj, ami azt találtuk, hogy az a legegyszerűbb, hogy egy másik hangyát el akar vinni egy táplálékhoz, hogy egyszer megfogja és odaviszi fizikailag, és akkor megtalálta a táplálékot.
Azt szokták mondani, hogy akkor vizsgázik igazán egy rendszer, amikor valami probléma történik. És ez igaz egy államra, egy kormányra, egy emberre, tehát hogyha baj van, vagy valami éri azt a társadalmat, vagy azt az egész országot, akkor hogyan reagál? Na most ez ugyanúgy megfigyelhető a hangyáknál is, illetve leginkább ezt vizsgálták? Ez volt a kutatásnak az egyik kulcskérdés, hogy mi történik akkor, hogyha a hálózatot zavarás éri?
Igen, a kutatásunk fő kérdésében az áll, hogy mi történik ezekkel a különböző hangya hálózatokkal, hogyha valamilyen zavarás éri őket. Ugye mi ezt több szempontból vizsgáltuk. Az én kutatásomat, ami alapvetően egy számítógépes modellezés volt, megelőzte egy terepi kísérlet, ahol egy ilyen hangya hálózatban, ami áll a bolyokból, illetve a hozzájuk tartozó táplálékot szolgáltató fákból. Ott az egyik fánál meg kizárták a hangyákat, hogy hozzáférjenek. Ezt úgy tették meg a kollégák, hogy egy nagy gallért ragasztottak a fa köré, amit olyan anyaggal vontak be, amin a hangyák nem tudnak felmászni, nem tudtak rajta átmenni.
Igen, mert azért ez nem könnyű feladat, tehát a hangyák azért sok mindent le tudnak küzdeni.
Nem könnyű feladat, és volt olyan fa, ahol nem is sikerült megoldani, mert a kutatók nem voltak olyan figyelmesek, mint a hangyák, mert a hangyák rájöttek, hogy annak a fának a lombja az egy másik fa lombjával összeér, és ők váltottak, és akkor azon a fán keresztül mentek el, úgyhogy ott annál azt sikerült megtanulni, ami nem vált eredménye volt ennek a kizárásos kísérletnek, hogy ilyenkor váltottak, és egy másik fát vettek igénybe, de voltak olyan kizárások is, ahol sikerült elérni a célt, hogy egyszerűen azt a fát elérhetetlenné tették a hangyáknak, de nem örökre, hanem csak egy évre, egy szezonra vették ki a hangya hálózatból, és utána a folyamatos éves térképezésnél vettek feladatokat arról, hogy hogyan változik meg a hangyáknak a viselkedése, hogyan néz ki utána a hálózat szerkezete, hogyha ezt a fát kivitték, vagy utána később visszaengedték a hálózatba.
És mi volt egyébként az eredmény? Összeomlott a boly, vagy megpróbálta pótolni valamivel azt a kiesett táplálékforrást?
Nem, ezek a hálózatok nem omlottak össze, illetve a természetben mi is etikai okokból nem akartunk akkor a zavarást tenni rájuk nézve, amiről tudtuk volna, hogy túl káros hatása lenne a bolyoknak.
Tehát magyarán különböző erősségű zavarásokat alkalmaztak?
Igen, ugye azt látjuk, hogy mennyire fontos egy fa a hangyáknak, ezt úgy mértük, hogy amikor feltérképeztük a bolyokat, megnéztük, hogy egy egységnyi szakaszon hány hangya halad át. Tehát tulajdonképpen ezeknek az utaknak a forgalmát mértük. Ugye ez még hozzáveszük az út hosszát, akkor tudjuk látni, hogy ez az út az milyen szerepe, mennyire fontos a hangyáknak, ugye ahol fontos, nagyobb egyszerűen a forgalom. És az történt itt, hogy kizártunk fontosabb fákat a hálózatból, de ugye maradt még nekik elérhető más. És erre különbözőképp reagáltak a hálózatok. Az egyik reakció ugye nyilvánvalóan az volt, hogy kerestek új táplálékforrásukat maguknak, de nagyon érdekes volt, hogy megfigyeltük azt, hogy egyszerűen a hálózat szerkezete több különálló alhálózatokra is szét tud esni, hogyha ilyen zavarás éri őket.
És egyébként az fontos volt, hogy egy kevésbé fontos, véletlenszerűen kiválasztott táplálékforrás esett ki, vagy egy nagyon fontos?
Igen, itt minőségében eltérő hatást láttunk, hogyha egy kevésbé fontos fát zártunk ki a hálózatból, vagy egy nagyon fontos fát. Ugye azt látjuk, hogy ezek a hálózatok hosszú évek alatt, hosszú idő alatt épülnek fel, és hogyha van egy nagyon fontos előforrás, ami közé ez a hálózat szerveződik, akkor ezt eláthatjuk, hogy nagyon nehéz pótolni. Tehát az, hogy utána a hálózat visszaálljon a normális működésébe, amit előtte megfigyeltünk, arra hasonlóan hosszú idő kell, vagy akár még több is kellhet, mivel ugye a hálózat szerkezete alapvetően ezek köré, a fontos források köré épült fel. Ha egy olyan erőforrást vesztettek el, amit eleve kevésbé használtak, ott ugye ennél akkor kisebb zavarást figyeltünk meg a hálózatokban, ugye ezeket könnyebb pótolni, és a hálózat szerkezetét se változtatta meg. De azt láttuk, hogyha különösen fontos forrásokat vesztik el, akkor ezek a hálózatok akár szét is tudnak darabolódni.
De egyébként ez mit jelentett a hálózatok esetében? Mert ugye azt mondta, hogy nem omlottak össze teljesen, de hogy átrendeződtek, és az átrendeződés után már kevésbé bizonyultak annyira hatékonynak. Ez miben jelentkezett, vagy nyilvánult meg?
Ugye a hálózatok szerkezetét, ugye minden hálózat egyedi. Ezeket a hálózatokat matematikailag ilyen súlyozott irányított gráfokkal írtuk le, hogy ez egyszerűen mit jelent. Ugye leírunk pontokat, ugye ezek lesznek a bolyok és a fák, és a pontokat összekötő élek pedig megfelelnek a hangyák által használt utaknak. És ezeknek az éleknek adunk súlyt, ugye, aminek a megfigyelt forgalmat adjuk. És ezek ugye nagyon egyediek tudnak lenni ezek a hálózatok, mint hogy általános következtetéseket tudjunk levonni, ez különböző ilyen hálózati mérőszámokat használunk, hogy ugye össze tudjuk hasonlítani a sokféle különböző hálózatot. És amit láttunk, hogy a hálózatok hatékonysága csökkent, a hatékonyság itt alatt azt értjük, hogy átlagosan mennyire rövid utakat használnak. Ha hosszabb utakat kell használniuk, akkor beláthatjuk, hogy ez nem olyan hatékony, és azt láttuk, hogy a hangyák hálózatainak ez a hatékonysága csökkent.
Tehát magyarán, hogyha a hálózat, tehát a hangyabolyok kulcsfontosságú erőforrás köré szerveződtek, és ezeket elvesztették valami úton, módon, akkor ez nagy következményeket vont maga után.
Igen, hogyha a hangya kolóniák elvesztik a legfontosabb kulcsfontosságú erőforrásaikat, akkor ezek hosszú távon jelentkező negatív hatásokat eredményeznek, mivel nem tudnak olyan könnyen újra szerveződni a hálózatok. A hálózatokban mindig meg tudunk másodlagos hatásokat is figyelni. Ugye, ahogy említettem, ezek a hangyák látogatják egymás fészkeit, az, hogy melyik fészkeket látogatnak meg, ugye az függ annak a fészeknek az erőforrásaitól. Ha egy ilyen erőforrást kiveszünk, ezután a tovább gyűrűző hatásokkal bír a hálózat többi részére is.
Önök ezt az egész kutatást, kísérletet igazság szerint leképezték az emberekre, ugye? Mert hogy az emberi szervezet, az ember is hasonlóan működik.
Nem teljesen képeztük le, de sok párhuzamot tudunk találni a hangyák közlekedési hálózatai és az emberi hálózatok között is. Ez nem a mi kutatásunknak volt témája, de egy ismertebb példa, hogy van egy fontos matematikai probléma, aminek gyakorlati jelentősége van, ez az utazó ügynök problémája. Ugye amikor útvonalat akarunk tervezni, azt mi is naponta megtesszük a kedvenc navigációs alkalmazásunk az okostelefonon, az, hogy hogy jutunk a legrövidebb útvonalon A-ból B-be, a sokféle lehetséges útvonalon, ez egy elég nehezen megfejthető matematikai probléma. Nem igazán tudunk jobb megoldást még mindig, mint hogy egyszerűen ki kell számolni az összes útvonalat, és megkeresni, hogy melyik a legrövidebb. Ugye, ahogy növeljük a lehetséges útvonalak számát, az úgy egyre nehezebb lesz. És amit mi például a hangyáktól tanultunk, az egy hangya algoritmus néven került be egyébként a logisztika tudományába, ez pont egy ilyen hangya alapú kereső algoritmus, ami leutánozza a hangyáknak a legrövidebb útkereső algoritmusát, ami a feromonok használatára épül. A hangyáknál lehetséges ilyen feromonos útkeresés, ami úgy néz ki, hogy egy hangya talál egy élelmet, az adott utat megjelöli egy feromonnal. Az a feromon ott marad egy ideig, de azért párolog. És a legrövidebb útvonalon ott a hangya hamarabb visszafordul, ezért újra feromont rakt rá, ezért egy ilyen pozitív visszacsatolásként egyre több hangya fogja használni, ahol erősebben megmarad így ez a feromon jel, feromon nyom, amit tudnak követni, míg a hosszabb útvonalakon, mivel kisebb lesz a hangyák sűrűsége, ott pont, hogy negatív irányba fog elindulni ez a visszacsatolás. Így például ezt még használják ma is a logisztika tudományban, ezt a hangya alapú útkereső algoritmust. Mi arra próbáltunk rámutatni, hogy sok olyan emberi hálózat van, ami különböző erőforrások köré szerveződik. És azt figyelembe kell vennünk, hogy ha vannak kritikus erőforrásaink, akkor azoknak az elvesztése, annak hosszú távú és tovább gyűrűző hatása is lehetnek, amire előre fel kell készülnünk.
De egyébként az önszerveződés az, ami lenyűgöző a hangyáknál, és ami egyébként nekünk embereknek is sok segítséget nyújthat, mert ugye az önszerveződés talán az elmúlt években, évtizedekben került nagyon előtérbe. Szóval ez az, ami azért nekünk is példát mutathat?
Igen, a hangyák meg tudják mutatni, hogy lehet egy igazi központi irányítás nélkül nagyon szervezetten működni. A hangyákat szokták így szuperorganizmusként is emlegetni, tehát a hangyáknak nincs egy ilyen nagy központi vezérlői agya tulajdonképpen, hanem maga a boly alakít ki egy olyan organizmust, ami utána ilyen bonyolult optimalizációs szerveződési feladatokat is el tud látni, mint például a hálózatok szervezése, a bolyok védelme, a bolyoknak a karbantartása, a különböző utak kialakítása és rendben tartása.
És azért, ha a laikusok azt gondolják, hogy ez egy-két éves kutató és terepmunka volt, nem, ha jól tudom, 10 évig kutatták ezt az egészet?
Igen, ez egy hosszú távú adatsorra épül, ott Észak-Yorkshire-ben már több mint 10 évnyi adat állt rendelkezésünkre ezekről a hangyakolóniákról. Minden évben a Yorki Egyetem munkatársai kimennek, és bizonyos kolóniákat évről évre feltérképeznek, és nézik, hogy ezek hogyan változnak, hogyan bővülnek, hogyan esnek esetleg szét. Amiben az én kutatásom hozzá tudott ezt tenni, hogy bár nagyon értékes ez az adatsor, ugye nem tudunk minden lehetőséget megvizsgálni a természetben, ugye vannak etikai aggályaink is, hogy ugye ezeket az ökoszisztémában fontos állatokat feleslegesen ne zavarjuk, illetve minden hálózat nagyon egyedi, hogyha még egy ilyen terepi kísérletet végzünk is, akkor is ott úgymond csak egyféle beavatkozást tudunk megnézni, hogy hogyan reagált rá az a konkrét hálózat. Hogyha ezekből az adatokból tudunk egy jó szimulációs modellt építeni, az tud segíteni egyrészt, hogy úgy jussunk tudáshoz erről a rendszerről, hogy nem zavarjuk őket feleslegesen, illetve abban is, hogy jobban megértsük, hogy egy-egy konkrét hálózat különböző zavarásokra hogyan reagál, a természetben egyszerre csak egyet tudnánk vizsgálni rajtuk.
Az egyébként totális kudarc lett volna, hogyha elhagyják a bolyt, és máshol kezdenek újra bolyt építeni?
Nem képesek erre ezek a hangyák így konkrétan. Havasi vörös hangyáknak nagyjából úgy néz ki a szaporodása, elég érdekes rendszer az a vörös hangyáknál, hogy egy királynő gyakran úgy alapít új bolyt, hogy úgymond ilyen szociális parazitaként beköltözik egy másik hangya fajbolyába, megkeresi a királynőt, megöli, és elkezdi a saját petéit lerakni. Ugye itt az a trükk, hogy olyan hangya fajt keres, ahol őt felismerik fajtásként, ezért nem bántják. És így idővel, ugye ahogy felnőnek, a beköltöző parazita királynőnek a hangyái, egy idő után átveszik az uralmat a boly felett, és az eredeti boly hangyáitól meg is szabadulnak. Viszont ezen a területen, ahol mi dolgozunk, ezt a viselkedést tőlük már nem igazán látjuk. Náluk inkább azt látjuk, hogy több királynő is élhet náluk egy bolyban, és nem teljesen megfejtett okokból egy új királynő néha nem marad ott a bolyban, hanem kivándorol egy kisebb kísérlettel, és a közelben alakít ki egy új bolyt. és ez a boly utána része maradhat ennek a hálózatnak.
Lesz folytatás ennek a kutatásnak, vagy ez most lezárult, és majd lesz másik kutatás?
Ezek a kutatások folynak tovább a Yorki Egyetemen. Én az ösztöndíjamat ott befejeztem, és most a Húrán Ökológiai Kutatóközpontban dolgozom, és a beporzóknak az agrárökológiájával foglalkozom itthon.
Hát akkor most van feladat bőven, nem?
Igen, kutatóként sosem unatkozunk.